Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Böhm Kornél kommunikációs szakértő, a Rádió Café Krízisek és Pofonok című műsorának, ami hétfő délutánonként jelentkezik, a műsor vezetője, és hát behoztuk a te olyan értelemben magánéleti szálladat, hogy kicsit visszamentünk az időben, és elbeszélgetünk arról, hogy hogyan is kerültél ennek a területnek a közelébe, amely terület viszonylag új volt. Sőt, nem viszonylag, tehát sok szempontból új volt a kommunikációs képességeknek a, nem is tudom, újraértelmezése, meg csoportosítása, meg hogy mire is használható. És én azt mondhatom, hogy a mai világban szerintem a békét és a békét is hajlamos megköttetni, és a háborút is ki tudja robbantani a kommunikáció bármilyen módon, bármilyen területről legyen szó, legyen ez kortársak között, legyen családban, legyen nagyobb, magasabb szinten. Borzasztóan fontos, végül is ezt akarom mondani. És a krízis kommunikációt, a céges krízis kommunikációt akarnám én átvenni, mert hát itt a zene alatt beszéltünk arról, hogy nyilván ez is új volt, tehát ezt újra kellett fogalmazni, vagy meg kellett tanulni megfogalmazni egy cég életében, hogy hogyan kommunikálunk a kollégákkal egymás között, alá-fölé rendelt viszonyba, és így tovább, és így tovább. Ez nagyon izgalmas lehetett annak idején ezt tanulmányozni.
Ugye talán a tudatossága vagy a tudatosítása volt az, ami mindenképpen újszerűnek tekinthető, mert természetesen azért, ezt talán fontos elmondani, hogy ez a PR-nak, Public Relations-nek egy szakága vagy része, tehát ha egy nagyobb halmazt nézünk, akkor ez a PR-en belül helyezkedik el ez a kríziskommunikáció, és azért az a fajta, amit még régebben sajtókapcsolatnak vagy közönségkapcsolatoknak hívtak, de nagyon mást értettek alatta az akkori kollégák. Igen, ebben mindenképpen volt egy jelentős változás a rendszerváltás után, de hát az, hogy híreket, eseményeket úgy tálalni, hogy az legkevésbé fájjon, vagy pozitív lecsapódása legyen, azért ez a fajta törekvés természetesen mindig benne volt a cégek életében. Az, hogy a rendszerváltás utántól ennek nagyon megváltozott a tétje, és nagyon nem volt mindegy egy üzleti, kapitalista környezetben, hogy milyen módon kap valami hírt. Egyáltalán bekerül-e a hírekbe? Ugye a rendszerváltás előtt még ez is egy szabályozott dolog volt, hogy miről olvashat egyáltalán a közvélemény. És akkor ha egészen elrepülünk mostanáig, amikor mobiltelefonokkal azonnal kerül ki minden a közösségi médiába, szerkesztés és bármi nélkül, akkor azért látható, hogy pár évtized alatt egy brutálisan nagy utat jártunk be, és igazából még benne is vagyunk persze, tehát nincsen semmi lezárva, ez egy folyamatosan változó dolog. Reflektálva arra, amit felvetettél, hogy mi minden múlik a kommunikáción, igen, abszolút kiemelt szerepe van, nagyon sok mindenben tud változást elérni. Én annyiban azért picit csökkenteném a rajtunk lévő terhet, hogy azért nagyon mást nehéz eladni, mint ami van. Ez picit furcsán hangozhat, de arra gondolok, hogy ez a jóbornak is kell cégér, amit most már úgy szoktunk mondani, hogy jóbornak is jó cégér kell. Tehát nagyon rossz terméket, vagy nagyon rossz szolgáltatást csupán jó kommunikációval azért nem lehet jól eladni, vagy kimagyarázni. Tehát nem mondom azt, hogy a kommunikációnak van a primátus szerepe. A kommunikáció az egy szolgáló leány, vagy kiszolgáló tevékenység, ami nagyon nagy szerepet kap abban, hogy egyébként jó szolgáltatások, vagy jó termékek, és politikáról beszéltünk, politikai termékek is megfelelő módon tálalva legyenek, de nem a kommunikáció fújja feltétlenül a passzát szelet.
Ilyen értemben igen, én a krízis alatt tök érdekes, hogy nekem rögtön az emberek közti krízis jut eszembe, és azt gondolom, hogy bármilyen krízis helyzetet a kommunikációval mélyíteni, vagy emelni lehet. Tehát ugyanúgy rendbe lehet tenni két ember, vagy mondjuk egy cégen belül különböző csoportok közötti krízist, mint ahogy tönkre lehet tenni. Miközben egyébként, ugye valóban, ahogy te megfogalmaztad, a krízis kommunikációnak a lényege, hogy a lehető legjobb színbe tüntessen fel valamit kifelé. Tehát ez egy kifelé kommunikálás, ugye? A krízis kommunikáció.
Nem egészen, kifelé is. A krízis kommunikációnak nagyon sokszor van, most az üzleti életről beszélünk, kicsit ugrálunk, aztán szívesen reflektálok erre, hogy a személyek közti kommunikáció esetében hogy van, de ez viszont fontos elmondani, ez a belső kommunikációban is nagyon hasznos és fontos terület. Mondok példát.
Ezt akartam mondani, tudod, mit térjünk rá, hogy mi a krízis? Tehát, hogy mit tudunk
jó, a krízisről vannak nagyon egyszerű és könnyen érthető, picit light-os definícióim. Csak az előző gondolatot még lekerekítve, például egy bértárgyalás, egy sztrájk helyzet, egy leépítés, ezek olyan kommunikációs aktusok, ami klasszikusan befelé a szervezeten belül kell, hogy zajoljanak, és nem egy külső kommunikáció, tehát kint és bent is van szerepe, csak ezt szeretném mondani. A vicces definíció egy régi, az, hogy az a krízis, ami péntek délután történik, mert ugye a hétvége már nincs mód reagálni, úgyhogy egészen hétfőig várni kell, hogy valamit lehessen vele tenni, de hát ez nyilván nem egy klasszikus definíció. Igazából ez a labzártákra vonatkozik. Egy másik megközelítés szerint a krízis az, ami megköveteli a figyelmedet akkor is, hogyha egyébként nem terveztél vele. Tehát ami kontrollt követel, félre kell tenned a napi rendedet. A nemrégiben elhunyt Henry Kissingernek volt ez a nagyon találó mondása, nagyon sok mindenre volt találó mondása, úgy szólt, hogy jövő héten nem lehet krízis, mert tele van a naptáram. Tehát a krízis az ebben nem válogat. Egyébként definíció szerint egy olyan eseményről beszélünk, ami egy holdpontot jelent, eldönti azt, hogy az adott szervezet, és innentől a szervezet az lehet organizmus is, tehát biológiai jellegű, vagy lehet cég, vagy bármi egyéb, megmarad-e, vagy elpusztul. Tehát egyfajta olyan holdpont, megint ismétlem, ami még erre és arra is elbillenhet megfelelő kezelés mellett.
Kiből, vagy hogyan lehet jó krízis kommunikációs apparátust összerakni? Tehát milyen ismeretekkel kell rendelkeznie annak, aki ebben benne van?
Elsőként egy attitűdöt említenék. Én azt szoktam tapasztalni, és lehet, hogy magamból indulok ki persze, de hogy egyfajta higgadtság, egy ránézni tudás, egy érzelmileg nem belevonódás, hozzáállás, attitűd az, ami nagyon...
Tudatos kell legyen.
Hát ez nagyon fontos, nagyon sokat tud hozzátenni, és éppen ezért szerencsés az, hogyha krízis esetben ez a fajta tanácsadói szerep ez kívülről jön. Tehát nem közvetlenül érintett az eseményekben. Én azt tapasztalom, hogy a leginkább érintett tulajdonos, cégvezető a legnagyobb tudatosság és kontroll mellett sem tud teljesen elvonatkoztatni attól, hogy ez mondjuk az ő általa felépített élete munkáján át létrejött cégnek a vegzálásáról vagy a reputációjáról szól. Nehéz ettől elvonatkoztatni. Tehát igazából egy külső szemlélet. A szaktudás része pedig több emberből vagy egy stábból áll össze igazából, mert ugyanannyira szerepe van ebben egy jogász, csapatnak adott esetben, egy gazdasági szakembernek, egy HR szakembernek, egy krízis esetén azt szoktuk mondani, úgy áll össze a csapat, akinek ott szerepe van, aki oda tartozik. Mire gondolok? Egy munkahelyi balesetnél a munkavédelmi vezető vagy a munkabiztonsági felelősnek szerepe van egy ilyen helyzetben. Hogyha egy teljesen más típusú krízis zajlik a cégnél, mondjuk egy leépítés, akkor meg igen a HR vezetőnek van szerepe, ő neki kell még az asztalnál ülnie. A kommunikáció az pedig szerencsés, ha mindig ott van. Megint megismétlem önkritikusan, hogy nem mi fújjuk a passzát szelet, tehát mi a szakmai döntéseknek a jó tálalását, az átgondoltságát, és ami még fontosabb, az esetleges veszélyeket szoktuk inkább a zászlóra tűzni, hogy ha ezt így mondjuk, vagy így kerül ki, akkor az olyan értelmezést kaphat, ami nekünk nem szerencsés. De döntés szintjén azért nem a kommunikáció kell, hogy döntést hozzon, mert nagyon, hát viccesen fog hangzani, de ugye magunk felé hajlana a kezünk kommunikációs szempontból, tehát lehet, hogy nagyon PR-ezni akarunk, és nagyon jó fejnek tűnni, de lehet, hogy a jogász, vagy a gazdasági vezető azt mondja, hogy srácok, ez olyan nagyon sokba fog kerülni, hogyha mi itt túl jó fejek vagyunk, hogy inkább ezt a részét is nézzük meg.
Ez egy összehangolt dolog kell legyen.
Ez egy stáb, úgy is szokták, válságstáb vagy válságtanács, ahol sok mindenkinek, nem túl sok mindenkinek, de sok mindenkinek kell szerepet kapnia. Ugye mindenki legyen ott, akire tartozik, és ne legyen ott senki, akire nem tartozik. Ez egy ilyen 6-8 fős csapat jó esetben, és a feje, a döntéshozó, az vagy a tulajdonos, vagy a tulajdonos által megbízott menedzsment, ők kell, hogy döntést hozzanak. A mi feladatunk kommunikációsként, vagy jogászként, vagy HR-esként az, hogy az összes felmerülő szempontot, aspektust előre hozzuk, megmutassuk, és döntés előkészítő anyagként erre rá lehet világítani, de döntést végül az hoz, aki a bőrét viszi a vásárra.
Vannak előjelei a krízisnek?
Vannak előjele a krízisnek, és annál kisebb a krízis, minél inkább figyeli valaki ezeket az előzetes jeleket. Valamelyik könyvben ez egy orvosi szakkifejezés, prodomáknak hívják, a orvosi nyelvben van ilyen előzetes ráutaló tünetek vagy jelek. Ezeket folyamatosan figyelni kell, és a legtöbb krízis azért nem hirtelennyén pattan ki, nem, rosszul mondom, hirtelen pattan ki, de utólag, ha visszanézed, hogy itt mi történt, meg hogy volt, lehetett volna sejteni, lehetett volna tudni, akkor az derül ki, hogy igen, valamiféle ellenőrzéssel, vagy megfelelő kommunikációval ezek részben kiszűrhetőek lehetnének.
Ja, a te helyzetedben, főleg a műsorodban, és abban, amiben, ha téged kérdeznek, ha előadást tartasz, tehát te kommunikálsz a krízis kommunikációról, tehát kommunikálsz arról a helyzetről, amikor kommunikálni kell. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyen értelemben tanított, hogy ezt fel kell ismerni, mert hogy az is létezik, én szerintem biztosan, de kérdezem, hogy létezhet, hogy nem ismerjük fel, és a krízis az csak így eszkalálódik. Vagy a krízis annyira erőteljes, és annyira hirtelen, hogy nem lehet nem felismerni, nem lehet mellette elmenni.
Szerintem magát a krízist már felismerik. Tehát amikor nem tudom, de ha látom, akkor tudom, hogy ez az. Tehát ezt a pontot szerintem már felismerik az emberek. Legyen szó, megint most kitágíthatjuk cégvezetésről magánéletileg. Tehát tudják azt, hogy krízis. Azt, hogy ennek milyen veszélyei vannak, vagy milyen mélységei vannak, vagy hova vezethet ez, az már egy szaktudás kérdés, azt gondolom. Nagyon gyakori az a hozzáállás, például a cégvezetők részéről, vagy politikusok részéről is, ez a minden csoda 3 napig tart, majd elmúlik, mondhatom, hogy megunják és hazamennek, tehát, hogy ez a fajta attitűd, ez elég gyakori, és például ennek a tudatosítás, hogy nem, ez nem így van, lehet, hogy a közvélemény már nem fog 3 nap után foglalkozni valamivel, de az érintettek, akik ebben az ügyben valamilyen módon kárt szenvedtek, akiknek ez fontos, azok emlékezni fognak rá, a munkatársak között ez egy probléma góc lesz, tehát hogy például egy ilyen megbeszélésükre ezzel kell-e foglalkozni, vagy milyen hosszú árnyéka lehet ennek, azt sokkal kevésbé tudják felmérni. Azt, hogyha valami krízis van, és elfogadjuk azt a definíciómat, ami nem definíció, ez a Kissinger-féle, hogy nem lehet mással foglalkozni, csak azzal lehet foglalkozni, akkor azt mondom, hogy azt észleli egy ember, egy felelős ember, hogy most ezzel tenni kell valamit.
Most ugrok megint egy nagyot, de csak azért, mert már elment nagyon az időnk, és még kiszeretnék két dologra térni. Az egyik az mindenképpen a te műsorvezetésed, tehát ugye ez egy másik szereped neked. Ez egy saját podcast, ami itt hallható. De itt te, akárhogy is nézzük, egy kérdező szerepben vagy, aki gondolom tanul nagyon sokat az interjú alanyaitól, de hogy te hogy érzed magad ebben?
Hú, hát ez az eddig legnehezebb kérdésed, bár a többire se válaszoltam nagyon könnyen. Picit a podcastról, nem az én ötletem volt, ez egy ilyen mentegetőzés, ugye amikor újraindult a Rádiókafé, akkor a főszerkesztőtök Kutasi Judit ötlete, és Olá Andi akkori főszerkesztőhelyettes ötlete volt, hogy lehetne itt egy beszélgetős műsorom, és rám bízták igazából a témáját. Én nekem egy hírlevelem volt ezzel a címmel, hogy krízisek és pofonok, nekik ez a cím megtetszett, és az volt a javaslat, hogy mi lenne, ha a cím megvan, én meg vagyok, viszont hogy mivel töltsem fel, az rajtam múlik. És akkor azt gondoltam, hogy szerintem az eléggé öncélú lenne, meg egy idő után unalmas lenne, hogyha kifejezetten krízis kommunikációnak szentelnék egy műsort, amire ráadásul tényleg az én szakértelmemet fitoktatná, vagy mutogatná hétről hétre, az szerintem nem bír el egy se a műfaj, se a témakör. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ennek a kvázi farvizén induljunk el. Én kommunikációval foglalkozom ebbe a műsorba, és két dolgot figyeltem meg. Egyrészt teljesen egyértelmű, nagyon sokat tanulok azoktól, akik bejönnek és beszélgetnek velem. Amit én egy picit érdekesnek gondolok, az az, hogy ahogy te is utaltál rá, hogy így, kvázi így a magánéletemről én elég keveset szoktam beszélni, és ezekben a podcast adásokban azért egy-egy olyan epizódot megengedek magamnak, vagy egy-egy ilyen kulisszák mögötti betekintést, akár gyengeséget, vagy korábbi hibákat behozok, és aki nem tudom, hogy vannak ilyenek, de akik rendszeresen hallgatják a podcastot, azoknak azért összeállhat a fejében rólam is valamiféle olyan kép, amit egyébként interjúkban vagy cikkekben annyira nem látnak. Úgyhogy ez lehet talán egy érdekesség. A másik pedig, hogy az is kiderülhet belőle szintén a rendszeres hallgatóknak, hogy engem milyen témakörök izgatnak, mert azt, hogy engem milyen mélységben érdekel mondjuk a színház, vagy az elején, amit mondtam, a gasztronómia, kulinária, a számos egyéb vonatkozása az életnek, amik nem kifejezetten a kommunikáció, az kiderül ezekből a beszélgetésekből, úgy, hogy azért minden témának a kommunikációs részét vizsgálom, és azt próbálom kihúzni a beszélgető partnereimből, hogy hol van ennek a találkozása az én szakmámmal.
A másik, és akkor már jó is, hogy a te egyébkénti szenvedélyeidről esett szó, mert hogy ezt én nem ebből egy másik beszélgetésből tudom, hogy te harmonikázol, és de hogy ez egy szigorúan otthon a négy fal közötti művészeted volt néhány éve, még nem tudom most, hol. Tehát na, erre vagyok kíváncsi, és szeretném a hallgatók is tudnák. Ez ugye tangóharmonika.
Ez tangóharmonika, most nem
Bömkornél tangóharmonika.
Nem vesszük videóra, ugye, de most elpirultam, mert erről aztán tényleg nem szoktam. Nem, már nem csak a négy fal között zajlik, mert van egy kis együttesünk, amivel most már tartunk ott, hogy egy-egy fellépést is vállalunk. Nem mondjam a nevünket?
Hát persze, hogy mondnak. Látod, csak tudtam, hogy rá kell erre.
Nyugi Öcsi az a neve az együtteseknek. Nyugi Öcsi, ez az egyik dalunknak a címe, vagy hát veleje, meg a mondani valója is, úgyhogy ezt választottuk az együttes címének. Ez klarinét, hegedű, gitár és harmonika, és persze ének. Úgyhogy ezzel lehet majd talán már ősztől találkozni itt-ott.
De jó, szóval akkor a Nyugi Öcsit kell keresni, és ott Bömkornél kommunikációs szakértőt, mint harmonikást találjátok meg. Mindig van itt valami érdekesség itt a Pontjókorban, a napemberében mindig kiderül, hogy több lábon áll. Na, nagyon köszönöm, és örültem.
Én is örültem, nem számítottam erre a fordulatra, de nem bánom. Köszönöm
szépen. Lezárásként ez nagyon jó. Bömkornél kommunikációs szakértő volt a vendégem. Hétfő délután 2 és 3 között hallható minden hétfőn a Krízisek és Pofonok című műsor, aminek ő a műsorvezetője. Most pedig hírek és jövök vissza, maradjatok.